Köszöntöm Önöket, Pozsán Róbert vagyok. A mai tálalóban először kenyerekről beszélgetünk, majd beszámolót hallhatnak az olaszországi Riminiben rendezett nemzetközi pékversenyről. Tartsanak velem!
Gasztrokalendárium. Ízek, hagyományok, jeles napok, ételek, szokások Magyarországról és a határon túli magyar területekről.
Vendégem a stúdióban Pákozdi Judit, gasztronómiai szakíró. Kezét csokolom.
Jó napot kívánok!
Mai műsorunkban kenyerekről fogunk beszélgetni, néhány kenyeres receptet is elmondunk majd Önöknek. Előjáróban annyit, hogy a gabonafélék ugye ősidők óta az emberi táplálkozás legfontosabb elemei közé tartoznak. Magyarországon pedig a kenyér a mai napig a táplálkozás egyik legfontosabb részét képezi. Mi sokszor nem szeretünk neki kezdeni otthon a kenyérsütésnek, és nem csak a technológiai különbségek miatt, hiszen azért rengeteg kenyérsütőgép van most már a háztartásokban, de félünk attól is, hogy az a minőség, amit elvárnánk egy-egy kenyértől, az nekünk nem olyan lesz. De tudunk ez ellen tenni valamit, egyáltalán mik ezek a különbségek?
Szerencsénk van, mert a kenyérsütésnek a művelete már valóban leegyszerűsödött, és nyugodt szívvel mondhatom, hogy teljes sikerrel kecsegtet. Még az elődeinknek valóban fizikailag is nagyon meg kellett dolgozni azért, hogy a kenyér az jó legyen. Nagy munka volt, és hát mindig benne volt a rizikó, hogyha a liszt nem olyan, a kemence hőmérséklete nem olyan. Tehát ha a helyzet nem olyan, akkor nem lesz tökéletes. Én mindenkit biztatok arra, hogy próbáljak ki a kenyérsütőgépeket, mert valóban nagyon egyszerűen, nagyon gyorsan és biztosan jó minőségű kenyeret lehet sütni benne. Van néhány titok, amit tudni kell, meg néhány szabály, amit be kell tartani, de az eredmény az garantált lesz.
Nézzük, mik ezek.
Elsősorban a lisztnek a minősége. Ebben van a titok. Ha csak úgy nekifognánk, és az üzletben vett fehér lisztből megpróbálnánk kenyert sütni, akkor egészen biztosan nem sikerülne jól. És erre az a magyarázat, hogy nem véletlenül beszélünk kenyérlisztről. A kenyérlisztnek jobb minőségűnek, más minőségűnek kell lenni, mint a mostanában kapható és vásárolható, teljesen kiőrölt fehér lisztek. Tudnélik, a sikértartalma nagyobb kell, hogy legyen egy kenyérsütésre használt lisztnek. Mi ez a sikér? Ez olyan idegenül hangzik. Hosszú ideig nem is tudtunk róla, mi háziasszonyok, hogy van sikér a lisztben. Valójában ez egy vízben nem oldódó fehérje. Úgy képzeljük el, hogy a búzaszem minőségét az határozza meg, hogy mennyi benne a fehérje és a keményítő. Minél több benne a fehérje, annál jobb minőségű a búzaszem. Tehát ha egy nagy fehérje tartalmú lisztet használunk, amikor összekeverjük a vízzel, akkor ez aktiválja a sikért, és ez garantálja a jó sütést.
Azt említette, hogy ezekben a bizonyos lisztekben, amiket megveszünk, ebben nincs meg az a megfelelő sikértartalom. Ezt tudjuk pótolni, amikor készítjük a kenyeret?
Igen, és nem is olyan komplikált a dolog, a bioboltok nagy részében, malomipari boltokban, nagyobb szupermarket jellegű üzletekben, ahol van külön ilyen biopolc, egészen biztosan, hogy találunk sikért. Vegyük meg, eláll száraz helyen, nagyon hosszú ideig lehet tartalékolni, éppen úgy, mint a szárított élesztőt, ami szintén fontos és lényeges része az otthoni sütésnek. Azért mondom ezeket előjáróban, mert ugye mindenki azt hiszi, a friss élesztőt használunk, akkor frissebb és jobb lesz az, amit sütünk. Hát a gépeknél pontosan fordítva van, olyan a programjuk, hogy a szárított élesztő felhasználására alkalmas. Na de ne húzzuk az időt, vágjunk bele és süssünk
bele,
ma. Süssünk ma egy olyan fehér, egy klasszikus fehér kenyeret, és hogy mégse legyen unalmas, tegyünk bele magokat.
Mi kell hozzá?
A hozzávalók sorrendje nagyon fontos. Tehát képzeljük el magunk előtt a gépnek a tartályát, ebbe egymás után kell belekerülni a hozzávalóknak, és nem mindegy, hogy hogyan. Először mindig a folyékonyabb anyagokat tesszük be, és csak a végén kerül a liszt és az adalékanyag. Általában receptekben minden milliliterben van megadva, és nagyon fontos, hogy betartsuk a szabályokat. Tehát ezekről nem nagyon lehet eltérni, mert kipróbáltak, így működnek.
Nyilván ilyen milliliteres edényt meg azért lehet már kapni.
Igen, nagyon sokat vannak ilyen speciálisok, kisebbek, nagyobbak, és akkor van 10-15 milliliter, 30 milliliteresek. Egyszer érdemes egy ilyet beruházni, ezek filléres dolgok. Tehát a 240 milliliter tej az ugye majdnem 2,5 deciliter. Ha nincsen tejünk, akkor ezt vízzel helyettesíthetjük, csak ebben az esetben 20 milliliter tejpor kell hozzá. Belekerül a tejünk a tartályba, jön hozzá 30 milliliter olaj, és miután benne van a tej és az olaj, beleszórjuk a lisztet. 43 deka finom liszt kerül ebben az esetben a tartályba. Rászórjuk a sót, de nem akárhogy, a sót körben a disznek a szélére kell szórni, aztán ráhintjük a sikért.
Mennyi sót?
20 ml sót. Ebben az egyben van engedmény. Ha valaki nagyon takarékoskodni akar a sóval, akkor egy kicsivel kevesebb lehet, de nem lehet a sót kihagyni belőle, mert akkor ízetlen lesz a kenyér, tehát a kenyérhez kell bizonyos mennyiségű só ahhoz, hogy jó ízű legyen. Ezután következik a sikér, amit rászorunk, 10 ml sikér és 20 ml cukor. A cukrot viszont a liszt közepében egy kis lyukat vágunk, és abba kell beleszórni. Aztán jön a 7 g-os szárított élesztő, késhegynyi citromsavval megszórjuk, és elindítjuk a programot. Egy ilyen program körülbelül 3 órát vesz igénybe, itt van különbség a gépek között, de ez körülbelül egy 3 órás művelet. Ugye a gépnek az az óriási előnye, hogy összekeveri az anyagokat, előmelegíti, tehát először is megmelegíti, hogy olyan hőmérsékletű legyen, ami kellemes. Erre ugye a házasszonynak azt szoktuk mondani, hogy sütés előtt készítse ki a hozzávalókat a konyhába, hogy átvegyék a konyhának a langymelegét, igen. Tehát itt először megmelegíti, aztán összegyúrja, aztán megkeleszti, és aztán megsüti. Hát ehhez idő kell, a jó kenyérhez idő kell, még a gépnek is.
Ugye magokról is beszéltünk, milyen magokat tehetünk bele?
Minden programban van egy olyan pont, amikor összegyúrta a tésztát, akkor sipol. És ez a sipoló hang, ez azt jelenti, hogy most lehet hozzáadni, amit pluszba szeretnénk. A magokat vegyesen válogathatjuk meg. Jobbak az apró szeműek, mint a lemmag, a napraforgó mag, de kerülhet bele tisztított tökmag is, van, aki diót is tesz bele. Túl sokfélét ne tegyünk, mert akkor az nem lesz harmonikus. De ilyen 2-3 féle mag millik hozzá, néha zacskóba lehet kapni kifejezetten ilyen kenyérbe való mag keveréket is. No most én tudom, hogy így elmondásra nekem egyszerűnek tűnik, a hallgatók azok biztos most rázzák a fejüket, hogy ezt így nem lehet halás után elkészíteni. Hát a honlapomon fel van sorolva pontosan, hogy miből hány milliliterrel lennek, utána kell nézni, mert másképp ugye nem lehet ezt így fejben tartani.
Nézzük a második receptünket, ami egy kukoricás kenyér lesz.
Fehér liszt kell hozzá, és kukoricadara. A kukoricadara ugye aranysárga, és ez összekeverve olyan szép, halványsárga színt ad a kenyerünknek, és ráadásul mézzel van édesítve, amitől cukor helyett mézzet adunk hozzá, és ettől olyan lágyabb is lesz az íze. 240 milliliter tej, tehát közel 2,5 deciliter tej, ez kerül először bele, aztán 30 milliliter olaj, 36 deka liszt és 7 deka kukoricadara. Ez a liszt, ez egy sima fehér liszt is lehet. 10 ml só, egy 7 g-os szárított élesztő, 15 ml méz és 13 ml sikér. Itt említem meg, hogy egy késhegynyi citromsav, az a kelésben játszik egy kis szerepet, tehát ezt nyugodtan lehet beletenni, ezt a pékségekben is tesznek a kenyerekbe, ezt is zacskóban lehet kapni, egy késhegynyi elég, de minden kenyérhez kell, javít az állagán. Ha azonban kézzel készítjük, akkor szárított élesztő helyett vegyünk 2,5 deka
friss
élesztőt, amit egy kis meleg cukros tejben futtassunk fel. Közben hát a lisztet és a kukoricadarát összekeverjük. Ebbe a kukoricadarás lisztbe a felfuttatott élesztőt a közepébe öntjük, majd belecsorgatjuk az olajat, a mézet, hozzáadjuk a sót, a sikért, a citromsavat, és apránként öntjük bele a tejet, és kézzel gyúrjuk, egészen addig még egy ilyen közepesen kemény tésztánk lesz. Ez még ugye nem a megdagasztott tészta, ez csak az, amit összeállítottunk tészta. A dagasztás ezután következik, és ennek két módja van. Vagy kézzel, mint nagyanyáink, hosszú ideig, amíg hólyagos nem lesz, amíg el nem válik az edény szélétől, de ugye vannak ilyen konyhai robotgépek, aminek van dagasztó feje. Hát tavaly 8-10 perc alatt meg lehet dagasztani egy ilyen kenyeret, tehát ezért ezt igénybe vehetjük nyugodtan. Amikor szép hólyagos tésztánk van, akkor ebből a mennyiségből két cipocskát csinálunk, és ezeket beletesszük egy-egy sütőformába. Hát általában a hosszúkás sütőforma tepsi az a jó. Azért csinálunk belőle kettőt, mert akkor hamarabb meg jobban átsül. Nem érdemes egy nagy kenyeret csinálni, aznak mindig megvan az a veszély, a közepe nem sül át. A formába fektetett cipókat hagyni kell kelni, még legalább egy órát, hogy jó a duplájára megkeljen, és akkor a tetejét egy kis vízzel meg lehet kenni be a sütőbe, és közepesen meleg, tehát 180 fokosnál ne legyen melegebb a sütőnk, ez a légkeverése sütőben még kevesebb, olyan 160-500 fok körül van.
És egy óra?
Hát olyan 50 perc, egy órát sütjük, ha készen van, akkor egy rácsra kell borítani. Ez egyébként a gépben sütött kenyerekre is igaz, hogy mindig kiborítjuk a formából egy rács, és hagyjuk kihűlni. A meleg kenyér az veszélyes, mindig várjuk meg, mi kihűl, és aztán szeleteljük.
Köszönöm szépen, jó étvágyat kívánunk!
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
A tálaló második részében beszámolót hallhatnak az olaszországi Riminiben rendezett nemzetközi pékversenyről.